Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Nem csak az építőipari megrendelésekben volt felfutás az elmúlt hónapokban, hanem a felszámolások és kényszertörlések száma is csökkent a szektorban tevékenykedő vállalkozások között, áll a Bisznó cég minősítő elemzésében. A társaság igazgatója azt mondta, az iparág bedőlési kockázata az egyik legmagasabb, ezen belül is a magas építés a különösen kockázatos. Keleti Józseffel beszéltem.
Alapvetően az építőipar három fontos szektor vagy alszektor tagolódik: a mélyépítés, magasépítés és az építőipari szakmunkát végző vállalkozásokra, és az erőteljesen látszik, hogy mind számokat tekintve, mind kockázatosságukat tekintve, bár szeretjük az építőipart egyben kezelni, de egészen eltérő módon tudnak viselkedni, egészen más hatások érik őket. Ami látszik egyértelműen, hogyha kockázatossággal kezdjük, hogy a felszámolások száma darabban vagy mindenféleképpen csökkenés mutat mind a három területen, mind a mélyépítés, mind a magas, mind pedig az építőipari szakmunkák területén. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitív érték, bár ezt hozzá kell tenni, hogy a cégek száma is csökken. Tehát ilyen módon értelemszerűen valamelyest már az építőipar területén dolgozó vállalkozások számának csökkenése is maga után vonhatja az, hogy kevesebb az eljárás. Viszont ami mindenféleképpen egy figyelemre méltó érték, az a bedőlési arány, hiszen pont itt az arányt vizsgálja a Bisznó bedőlési mutatója, hogy a működő cégek számához képest hány cég ellen indul fizetésképtelenségi eljárás. És az látható, hogy itt most már évről évre kedvezőbb adatokat látunk, és ahogy több ízben be is számoltunk róla, már nem a legkockázatosabb iparága az építőipar. A magas építés természetesen még mindig kiemelkedik, ez mindig a legkockázatosabb, közel 4,6%-os bedőlési aránya. Azonban például a mélyépítés 2,67%-os bedőlési arányával már csak éppen, hogy meghaladja az országos átlagot. Tehát gyakorlatilag nagyon elképesztő, az építőipar egészéhez képest egy kiemelkedően stabil alszektort képvisel.
Mindez egyébként akkor azt jelenti, hogy például a felszámolásokat tekintve is egy pozitív tendencia várható mindegyik területen?
Igen, ezt látjuk, és az eddigi adatok és trendek alapján igyekeztünk előrejelezni, hogy az idei évben mi az, ami várható, és azt kell, hogy előrejelezzük, hogy lényeges csökkenés várható az idei évben, 2015-ben a 2014-es építőiparban indított felszámolások tekintetében. Ez mindegyik szektorra igaz. Ahol ez kevésbé figyelhető meg, az a végelszámolások száma, azonban ezt több szektornál látjuk, hogy az eddig megvárták a cégek még egy hitelező felszámolást indít ellene történet helyett, egy-egy gyakrabban a cégek saját maguk korrektül úgy döntenek, hogy inkább befejezik a tevékenységet, és nem hagynak adott esetben tartozásokat maguk mögött. Így az látszik, hogy a csökkenő felszámolások száma mellett némiképpen emelkedő végelszámolás számot láthatunk, de ez mindenféleképpen, ha az iparágat nézzük, a cégek számának a fogyását vetíti előre, azonban ezen megszűnések legalább már nem tartozásokkal történnek, hanem valóban a cégek működésének korrekt lezárásával.
Mennyire polarizálta a cégek helyzetét tekintve az építőipar? Gondolok itt arra, hogy azért mindig hallunk nagy építőipari cégekről, nyilván ott talán nem olyan nagy a probléma, és a kicsiknél beszéltek leginkább felszámolásokról, végelszámolásokról, tehát hogy ilyen értelemben nagyon ketté szakadt ez az ágazat?
Hát az egyértelműen látható, hogy rendkívül koncentrált a piac top szegmense, ha lehet így fogalmazni, hiszen a 2014-es ágazat teljes árbevételének mintegy 15%-át 10 vállalat adja. Tehát egy rendkívül koncentrált iparágról beszélünk, főleg a mélyépítés az, ami meghatározó, hogy kevesebb vállalkozás működik is, nyilván viszont óriási bevételekre tudnak szert tenni, és természetesen a másik oldalon ott van az a rengeteg pici pár projekttel rendelkező, akár magasépítő cég, vagy az építőipari szakmunkák területén működő cég, akik sokszor az előbb említett két csoport alvállalkozóiként, akár egy magas mélyépítésben dolgozva, a lánc végén sokszor a rövidebbet húzzák, úgyhogy természetesen egészen eltérő hatások érik őket, és természetesen a számosságát tekintve a felszámolások többsége is nyilván ezeket a kisebb vállalatokat érintik, akik képtelenek az esetben egy-egy lánctartozás vagy egy-egy megrendelés kiesést kezelni.
Keleti Józsefet, a Bisznó igazgatóját hallották. 10%-kal nőtt az üzemanyag fogyasztás 2015 első fél évében az előző év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Vilde György hozzátette, az üzemanyag típusokból a gázolaj fogyott jobban.
Tulajdonképpen az örömteli hírem van, hogy közel 10%-kal nőttek az eladások. Egy olyan elég szokatlan megosztás, hogy a benzinnél 3, gázolajnál 14% volt a növekedés. Ami az igazán jó ebbe az, hogy ez nagyjából egyenletesen így van egész év folyamán, tehát ilyen értelemben nem volt egy kiugró érték, amit fél évkor vagy bármelyik hónapban tapasztaltunk. De hogy ünneprontó legyek, azért bármilyen szép is ez a növekedés, ha összehasonlítom az utolsó idézőjelbe tett békeévvel, tehát 2008 első fél évével, mielőtt kitört volna a gazdasági válság, akkor még mindig nagyon nagy lemaradásunk, tehát 7 évvel ezelőtt benzinből 20 gázolajjal 10%-kal adtunk el többet, mint idén.
Mi lehet az oka ennek a folyamatos növekedésnek, a gazdasági növekedés egyértelműen, vagy az árak befolyásolják ennyire a fogyasztást?
Tulajdonképpen ez a kettő, amit mondom. Egyrészt igaz az, hogy alacsonyabbak közel 10%-kal idén az árak, mint egy évvel korábban voltak. Ez csak az egyik fele. A másik, hogy van egy gazdasági fellendülés, és ez részben magyarázza azt, hogy miért kisebb a benzinből a növekedés, mint gázolajból. Azért, mert a gazdasági fellendüléshez személyek és áruk fokozott szállítása társul, személyek és áruk szállítása az pedig többnyire dízelmotoros buszokkal, illetve teherautókkal szokott történni. A harmadik oka annak, hogy a gázolajban a növekedés lényegesen nagyobb, mint a benzinben, az, hogy az autóparkon belül egy nagyon erős eltolódás van a dízelautók irányába.
Mit prognosztizálnak? Folyamatosan tartani fog akkor ez a növekedés az év egészében? Mit várnak?
Én prófétának sose vállalkoznék, hogy menjek. Azt tudom mondani, hogy amit ma lehet hallani, hogy az olajára az véletlenül tartósan alacsony marad. Ebből következően véletlenül az üzemanyagok világpiaci ára is alacsonyan marad, és nem változik meg nagyon a dollár árfolyama hirtelen, akkor az várható, hogy viszonylag alacsonyan maradnak az üzemanyag árak, tehát a mai szinten vagy az alatt. Ebben az esetben az olajipar egy jó évet fog zárni 2015-ben, de csak ebben az esetben, tehát jósolni nem akarok, hogy biztosan ez vagy az lesz.
Vilde Györgyöt, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Digitálisan is elérhetők majd novembertől az ügyfélkapunk keresztül a társasházak és szövetkezeti házak alaprajzai és ügyiratai, jelentette be a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója. Fekete Gábor hozzátette, a fejlesztés az elektronikus közigazgatás operatív programból elnyert, majdnem 1,5 milliárd forintból valósult meg.
Ez egy eléggé általános megfogalmazás, hogy föltiratai folyamat ügyfélközpont átalakítása. Valójában ez a projekt a társasházi és szövetkezeti adatok közötti házadatok egységes hatékony kezelését valósítja meg, mind a földhivatalokon belül, tehát a belső ügy folyamatoknak a szervezésében, és az ügyfelek számára is, tehát a természetes személyeknek, vállalkozásoknak, szervezetek számára. Elkészült ez a rendszer, ami mondom a folyamatot kezeli, és digitalizáltunk 2008-ig visszamenőleg több mint 4 millió dokumentumot, ami a társasházi alapítókiratokat, illetve a hozzájuk tartozó különböző szintrajzoknak a digitalizását jelenti. Ez azért volt fontos, mert az ingatlan nyilvántartásnak az egyéb térképi adatbázisai azok már eddig is elérhetőek voltak a földhivatal online-on keresztül, illetve a takarnet szolgáltatáson keresztül. Ezt naponta használják, illetve éves felhasználói szám az több százezer, tehát ez egy nagyon bevált elektronikus szolgáltatás, amit már ismernek az ügyfelek. Viszont a társasházi alapító okiratok, illetve azok a szintrajzok, amelyek fontosak voltak a társasházakban, azok nem voltak eddig elérhetőek. Most ezt digitalizáltuk, és hogyha a kormány hivatalok földügyi főosztályai ellenőrzik ezeket a digitalizált adatokat, akkor ezt valamikor az ő során éles üzembe tudjuk állítani, de maga a rendszer elkészült, tehát amikor ők végeznek ezzel az ellenőrzéssel, akkor az ügyfelek is a földhivatal online-on keresztül el fogják tudni ezt az új szolgáltatást is.
Mi az, amit szoktak ebből kérni az ügyfelek, tehát hogy mi iránt érdeklődnek?
Szintrajzokról van szó, ugye a szintrajzok tisztázzák, hogy mely ingatlan részek azok, amelyek a tulajdonoshoz tartoznak, melyek azok közös használati helyek, és ezekkel kapcsolatban sokszor van ütés helyzet, ezekkel kapcsolatban tud hiteles másolatokat kérni elektronikusan az ügyfél, illetve tud már hasonló szolgáltatásokat igénybe venni, mint ami eddig is a tulajdonlapokkal kapcsolatban volt, tehát változásvezetési figyelőszolgáltatás, és még néhány olyan egyszerű szolgáltatás, ami hát érdekelheti az ügyfeleket a saját ingatlanokkal kapcsolatban.
Mire terjed ki a teljes magyarországi ilyen akár társaság?
Összes megyére, illetve a főváros folyamatosra kiterjed a projekt. Időbeni korlátunk van, tehát ugye 2007-ig, 2008-ig egész pontosan tudtunk visszamenni időben. Ami azután keletkezett, azokat digitalizáltuk, tehát ezek az alapítókeratok, illetve társaszázi színrajzok, azok most már az ingatlan nyilvántartás részét képezik, és így ugyanazokon a rendszereken, felületeken keresztül, amihez már hozzászoktak az ügyfelek, tehát ügyfélkapunk keresztül, illetve a földhivatal online-on keresztül el lehet érni ezeket a szolgáltatásokat.
Fekete Gábort, a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatóját hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.